Halas Rádió, a bizalom hangja.
Köszöntöm Pilli Csabát, társas játék ajánló sorozatunkban, játékmesterünket, szervusz.
Szervusz Ági, üdvözlöm a hallgatókat.
Azt a kérdést szegeztem neked itt az adás előtt, hogy kooperatív játékok lesznek-e ma is, mint elmúlt héten, és azt mondtad, hogy igen és nem.
Pontosan.
Kezdjük idézettel, hiszen abban szoktuk.
Kezdjük így van. Jeremy Cserfász vagy Kerfász, igazából sajnos nem tudom, hogy ejti az úri ember, ő egy amerikai biológus, viszont amikor én ezt az idézetet megtaláltam, azt mondom, hogy én ezt imádom, ezt az idézetet. Az idézet így hangzik, a játékok megtanítják a gyermeket arra, amiről soha nem is gondolta, hogy meg kell tanulnia, és soha nem is fog emlékezni rá, hogy valaha tanulta.
Annyira beépül az életébe.
Pontosan.
Nagyon jó.
Hát ugye pontosan erről szól a dolog, hogy nagyon sokszor, ugye, ahogy azt már többször is beszéltünk róla, hogy a játékokban tanulunk. Nagyon-nagyon sok mindent tanulunk, akár magunkról, akár a többiekről, akár arról, hogy hogyan kezeljünk problémákat, akár arról, hogy egyszerűen csak bizonyos feladatokat hogyan oldjunk meg, például kooperatívan. Pontosan az a jó a játékokban, amit ez az idézet is mond, hogy nagyon sokszor úgy tanuljuk meg ezeket, hogy észre sem vesszük, hogy tanulunk, és nem is fogunk emlékezni rá, hogy ezt mi tanultuk. Például a klubban a múltkor előkerült egy játék, aminek az a lényege, hogy minden kártyán van egy szám. Lényegében hasonló, mint az Uno, tehát a játéknak az a lényege, hogy minél előbb elfogjanak a kezünkből a lapok, tehát ez nagy csodát nem jelent. Viszont amiben ez a játék számomra zseniális volt, hogy a lapon van egy szám, és a lap közepén van egy kisebb körben egy plusz-minusz. Az szerepelt rajta, hogy mondjuk a hetes lapon az van mondjuk, hogy +3, -3. Ez azt jelenti, hogy erre a hetesre én rátehetem a 7+3, vagyis a 10-et, és a 7-3, vagyis a 4-et. Hogyha mondjuk egy 1-es teszek le, amin az van, hogy +3, -3, akkor ugye 1+3 az 4, tehát látehetem a 4-est, viszont lefelé már számolnom kell, hogy az 1-es alatt nekem a 10-es lesz a következő, aztán a 9, aztán a 8, tehát gyakorlatilag az 1-3 az a 8 lesz, és így lényegében a 10-es számkörben nagyon szépen tanítja az összeadást, kivonást. És ami ebben nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy leültek általános iskolás gyerekek ott a könyvtárban ezzel játszani, és szerintem, ha én előtte megkérdezem tőlük azt, hogy hányan szeretik a matematikát, akkor valószínű, hogy úgy a, hát ha nem is azt mondom, hogy szignifikáns felméréseket végeztem ezen a területen, de azért a legtöbb diák nem szokta azt mondani, igen, hogy ő imádja a matematikát. Feltételezem, hogy itt a gyerekek jó része is azt mondta volna, hogy hát muszáj tanulni, de azért annyira nem feltétlenül szeretjük. Viszont így, hogy letettem eléjük a kártyát, és így kellett matekozniuk, föl se tűnt nekik, hogy ők most éppen matekoznak, hogy ők most éppen az összeadást és a kivonást gyakorolják, és ugye ahogy azt az idézet is mondta, hogy nem is fog emlékezni rá, hogy ő ezt valaha tanulta.
És ezen igazából, keresztül tanulta.
Így van, mert igazából ő ezt nem tanulta, mert nem ült le. Egy nagyon-nagyon nehéz dolog szokott lenni. Én nagyon sokszor furcsán nézem az oktatási rendszerünket, amikor harmadik, negyedikes gyerekeknek van olyan tantárgyuk, például, hogy tanulásmódszertan. És ott bennem fölmerül az a kérdés, hogy a harmadik, negyedikes gyereknek tanítjuk azt, hogy hogyan tanuljon, de akkor addig hogy tanult. Tehát, hogy talán ezzel kellene a legelején kezdeni, hogy, igen, hogy igen, hogyan igen kellene megtanulni, tanulni. Bár erre én mindig azt szoktam mondani, hogy én speciál nem emlékszem arra, hogy én hogyan tanultam megtanulni, de valahogy sikerült. És ez egy nagyon-nagyon nehéz folyamat. Tehát nagyon sokszor pontosan azért van a gyerekekben ellenállás az ellen, hogy tanuljak, mert tanulni kell.
Ez egy kötelező dolog, unalmas, ez társul hozzá.
Tehát ebből a szempontból ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, hogy hogyan tudjuk például a gyerekeket rávenni arra, hogy ők bizonyos dolgokat tanuljanak meg. Nagyon érdekes, hogy egyre több az olyan játék a piacon, ami pontosan abba az irányba megy el, hogy próbál valamilyen szinten oktatni is. Tehát nem csak a szórakoztatás, hanem az oktatás felé is, az, hogy tényleg tanuljunk belőle. Például az egyik nagyon érdekes volt, nemrég találkoztam vele, sajnos nekem nincs meg, de maga a játék nagyon tetszett. Az a játék címe, hogy Genotype. Ez szintén egy külföldi kiadás, magyar kiadása sajnos nincs. Itt borsókat kell, ha jól emlékszem, akkor borsókat, de lehet, hogy más növények is vannak benne. Lényeg az, hogy növényeket kell párosítanunk és nemesítenünk. Tehát folyamatosan, ugye amit biológiából tanultunk, a piros tulipán, kék tulipán, sárga tulipán, stb., azt itt a társasjátékban az asztal mellett használjuk fel és tanulunk belőle. nagyon érdekes az, hogy egy idő után pontosan az emberbe beépülnek ezek a dolgok, és miközben nem tanultam, közben
megtudtam.
Mégis megtanultam.
Megtanultam. Így van. Innen fogjuk folytatni a beszélgetést társasjátékajánló sorozatunkat Péli Csabával. Még nem egészen biztosan tudjuk, hogy milyen típusú játékokat hozott nekünk ma, de hogy ez ki fog derülni zene után.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Folytatjuk heti társasjátékajánlónkat Péli Csabával. A kategória cím, amit a héten hoztál, kooperatív, de mégsem. Mit így akar
van.
Ez?
Ugye nagyon sokan ismerik most már talán az elmúlt hetekből is a kooperatív játékokat. Ezeknek van egy alfaja. Egy nagyon érdekes alfaja, amit úgy hív az amerikai, vagy az angol szakirodalom, hogy semi-kooperatív. Tehát ez a fél-kooperatív játék. Sokakban fölmerül a kérdés, hogy na most akkor kooperatív, de akkor hogy lehet fél kooperatív valami? Én két konkrét példát hoznék erre, amiket az elmúlt időben próbálgattunk, és nekünk nagyon tetszett. Rengeteg van egyébként ebből is a piacon, sőt, majdnem, hogy azt mondom, hogy a kooperatív játékban lehet, hogy ebből van több egyébként a piacon, ezekből a fél kooperatív játékokból. Ezek azért fél kooperatívak, mert egy ideig együtt játszunk, de két ok miatt szétmehet ez a kooperatív kapcsolat. Az egyik, ami tökéletes példa erre, azt nagyon-nagyon sokan talán ismerhetik, ez magyar kiadásban is megjelent, a Hellapagos. A Hellapagos egy olyan felütéssel indul, hogy a játékosok egy lakatlan szigetre vetődtek hajótöröttként. A feladatunk ételt gyűjteni, vizet gyűjteni, és közben az erdőből kihozni annyi fát, hogy abból megfelelő mennyiségű tutajt tudjunk építeni, hogy minél többen kiszabaduljunk a szigetről, és el tudjunk hajózni, mielőtt a szigetre lecsap a közeledő hurikán. Tehát itt is időre megy igazából. Igen. Az idő az úgy telik, hogy bizonyos kör számot kell túlélnünk, és ami ebben nagyon érdekes, hogy ez a játék, ez kooperatív, mindaddig, amíg van elég étel és van elég víz. Viszont abban a pillanatban, hogy egy kör végén úgy fejezzük be a kört, hogy esetleg nem volt elég eső, és nem tudtunk elég vizet gyűjteni, hogy mindenkinek jusson, vagy nem fogtunk elég halat, nincs elég étel, hogy mindenkinek jusson, az amerikai tévében, hát ha jól emlékszem, már lassan a 40. vagy lehet, hogy még többedik évadját éli meg, és hát Magyarországon is most elég népszerű volt egy időben, aztán most ugye már kicsit más műsorok felé mentünk el, de nagyon népszerű a Survivor. És gyakorlatilag ugyanez lesz a játékból, ez a kiszavazásos rész, hogy amikor eljutunk odáig, hogy nincs elég étel, vagy nincs elég víz, akkor bizony nekünk ki kell szavazni valakit.
Én már itt elvesztettem ezt a játékot.
És innentől kezdve a kooperatív játék megszűnt létezni, és gyakorlatilag egymást gyilkoló játékká válik az egész. Nagyon sokszor mondják azt, hogy az Uno az képes barátságokat tönkretenni egyetlen plusz négyes sorozattal. Na, a Hellapagos az egy kiszavazással képes hosszú-hosszú éves barátságokat is próbára tenni. Nagyon érdekes egyébként ennek a játéknak is az a mechanikája, az az egész pszichológiája, hogy hogyan fogok szavazni. Arra szavazok-e, akinél például látom azt, hogy rengeteg cuccot mondjuk összetudod szedni a hajóroncsból, és van nála sok minden, amiből lehet, hogy én gazdagodhatok.
Vagy a közös probléma megoldódik.
Így van.
Vagy... Ugye, mert tulajdonképpen kooperatív.
Pontosan.
Idézőjelben.
Tehát egy nagyon-nagyon érdekes játék ebből a szempontból, és akkor hozzáteszem, hogy ezt még megcsavarják olyanokkal, hogy mondjuk találhatunk a hajóroncsban pisztolyt és golyót, amivel el tudjuk intézni a vitás kérdéseket. Illetve vannak különféle, találtunk szendvicset, találhatunk üvegvizet, és akkor itt is nagy kérdés az, hogy én azt a szendvicset azt bedobom a közösbe, hogy mindenki túlélje, vagy azt mondom, hogy megtartom magamnak azt a szendvicset, és majd amikor az van, hogy engem kiszavaznának, mert nincs elég étel, akkor én előveszem a szendvicskémet, és én megúsztam.
Tehát
ebből kemény. A szempontból ez egy nagyon-nagyon nehéz játék, és mondom, ez alapvetően egy kooperatív játék, de abban a pillanatban, hogy problémába ütközünk, már is elvesztettük a kooperatív részét. A másik pedig, ami most egy nagyon-nagyon kellemes élmény volt a klubban, kaptunk egy megkeresést a Kékjáték kiadótól, illetve a Kékjáték kiadó egyik szerzőjétől, Jávorics Krisztiántól, aki éppen most dolgozik egy új társasjátékon, aminek a megjelenése idén őszre várható, októberre, ha minden igaz, legalábbis a tervek szerint akkor fog megjelenni. Ennek a játéknak az a címe, hogy Egri csillagok.
Jaj, de szép.
Imádtuk. Tehát egyszerűen egy fantasztikus élmény volt az, hogy én mondjuk gyerekként az a borzasztó diák voltam, aki imádta az Egri csillagokat hatodikban kötelező olvasmányként. Ugye mostanában egyre kevesebben vannak talán, akik pont az egri csillagokkal találják meg az olvasás élményét, de nagyon-nagyon klasszul meg van csinálva úgy a játék, hogy ez valóban fél kooperatív, vagyis itt titkos szerepeink vannak. Mindenki a játék elején húz egy szerepet, az egyik játékos Dobó István lesz, a másik Bornemissza, a harmadik hegedűs. És hát ugye hegedűsről, hogyha valaki ismeri a történetet, akkor ugye pontosan tudjuk, hogy ő azon dolgozott, hogy bejussanak a törökök a várba, és lényegében a feladatokat mindig titkosan oldjuk meg, és csak amikor már mindenki beadta a kártyáit egy-egy feladat megoldásához, akkor fogjuk megtudni, hogy, vagy pontosan azt nem is tudjuk meg, hogy ki, hanem hogy milyen segítséget adtunk a feladat megoldásához, és ezzel sikerült-e megoldani a feladatot. És ugye hegedűs nagyon sokszor szándékosan rossz lapot tesz be a feladat megoldásához, hogy ezzel nehezítse a feladatunkat, viszont nem tudjuk, hogy ki hegedűs. Tehát pontosan a titkos szerepnek köszönhetően alapban abból indulunk ki, hogy mindenki jó barát, de a létszámból pontosan fogjuk tudni, hogy egy valaki áruló. De hogy ki az, azt nekünk kell valahogy kideríteni, tehát szépen ráhangolódni a másikra, hogy mit csinálhat.
Abból következtetéseket levonni.
Így van, üzeneteket küldözgethetünk egymásnak a támadások előtt, és hatalmas élmény volt, a srácokkal itt volt lehetőségünk tesztelni ezt a játékot, ugye még messze kiadás előtt egy erősen béta változatot, és fantasztikus volt látni a srácokon azt, hogy imádták, és nem érdekelte őket, hogy negyedik, ötödik alkalommal is betörtek a törökök, és veszítettünk, de akkor is valahogy meg fogjuk oldani. És amikor sikerült, és végre összejött az, hogy meg tudtuk állítani a törököket, az ugyanaz a katarzis élmény volt, amit ugye korábban is említettünk már, hogy nagyon sokszor a kooperatív játékoknál is direkt azért nehéz a játék, hogy minél nagyobb élmény legyen, amikor egy csapatként győzünk.
Félig kooperatív játékokról mesél nekünk, Péri Csaba, maradjanak velünk.
Halas Rádió, a bizalom hangja.
Mai társasjáték ajánlókban a félig kooperatív játékokat ajánlja nekünk Péli Csaba, játékmesterünk, és itt arra beszélgettünk a két részlet között, hogy milyen klassz dolog, hogy például most az Egri Csillagok című félig kooperatív játékot kipróbálásra kaptátok meg, és hogy ez mennyire jellemző, hogy a társasjátékokat mielőtt kiadják, kipróbáltatják játék közösségekkel.
Az, hogy kiadják játék közösségeknek, az nem feltétlenül jellemző. Inkább az a jellemző, hogy egyrészt a kiadónak van egy belső teszt csapata, ami ugye folyamatosan tesztel, és gyakorlatilag az ő feladatuk a játékok kipróbálása, és ez mellett szokott lenni mindig az, hogy kisebb-nagyobb csapatoknak kiadják, de itt is van azért az jellemzően, hogy vannak olyan csapatok, akik direkt erre specializálódnak, hogy ők játékokat tesztelnek. Hetente 8-10-15 játék is asztalra kerül, ami éppen kiadás előtt van, és arra kíváncsiak a készítők, hogy esetleg hol bukik a szabály, hol van benne valami hiba, hol
túlpontozás, tehát
van.
Hogy igazi egyensúlyt hozzanak létre.
És nekünk ez most egy hatalmas megtiszteltetés volt, hogy mi kipróbálhattuk az egri csillagokat. Hát most egy ilyen kis apró kulisszatitkot elárulva, ha minden igaz, akkor most Pieróval vagyunk éppen egy tárgyalásban, hogy talán az egyik készülő játékát szintén megkaphatja a csapatunk. Hogy melyik lesz az, azt még nem tudjuk, mert Pieró hihetetlenül gazdag terméssel rendelkezik, aminek egy jó része nem is feltétlenül jut el kiadásig, mert hát ugye azért a kiadók is korlátolt képességekkel rendelkeznek, hogy mi mindent képesek kiadni, de nagyon nagy élmény egyébként, most is novemberben volt a társasjátékok ünnepe fönt Pesten, amit mindenkinek ajánlok, aki kicsit is érdeklődik a társasjátékok iránt. Minden év novemberében a Lurdi házban van ez a rendezvény, és minden évben hatalmas élmény Pieróval találkozni, és amikor ő mesél arról, hogy éppen milyen játékokat fejleszt, és milyen csodákat tesz le az asztalra, hát egy külön élmény.
Megjegyeztük november.
Na, és akkor menjünk egy picit a játékok ajánlása felé is, hogy azért a kooperatív játékokat az elmúlt két hétben elég jól kiveséztük, viszont van néhány olyan játék, ugye, ami vagy fél kooperatív, vagy pedig sokan azt gondolják, hogy kooperatív, mert valamit együtt csinálunk, de közben mégsem. Ebből az egyik nagy kedvencem, ez annak köszönhető, hogy én gyerekkoromban az unokatesómmal iszonyatosan sokat gomfociztam. És van egy olyan játék, hogy Vigyázat vagy nyugat. A Vigyázat vagy nyugatban egy-egy korong jelképezi a lövedékeinket, és a kis felállított bábukat kell a korongokkal úgy eltalálnunk az asztalon, és lényegében egy vadnyugati várost építünk föl, különböző kis épületek vannak a dobozban, kaktuszok, hordók, ládák, mindenféle dolgok, és ezek között idézőjelben gomfocizunk, de a lényege az az egésznek, hogy két csapat játszik egymás ellen, és ez abból a szempontból számítható egy kicsit a kooperatív rész felé, hogy a két csapat nem feltétlenül egy-egy játékos irányítja az öt. Tehát a támadó banda is öt tagból áll, meg a serif és a serif helyettesek is öt tagból áll, és lényegében amikor játszunk, akkor mindig a csapatunkból, ha mondjuk 3-3 fő van, akkor az egyik lépett, a másik csapatból lép az egyik, utána megint a mi csapatunkból lép egy játékos, tehát felváltva lépünk, és azért sorolnám egy picit ide a kooperatív dolgokhoz, mert ugye itt is azért csapatban dolgozunk általában. Viszonylag ritka az, hogy ketten ülünk le, egy-egy ember játszik a vigyázat vadnyugattal, jellemzőbb az, hogy többen irányítunk egy csapatot. A másik, ami sokaknál talán a kooperatív irányba megy el, és egy nagyon-nagyon népszerű játék, a többször emlegetett Board Game Geek-en, én ha jól emlékszem, akkor valahol a második, harmadik hely környékén van a top listán, ezt úgy hívják, hogy a Mars terraformálása. Ez egy viszonylag ismert játék Magyarországon is szerencsére, gyakorlatilag az összes kiegészítő és minden egyéb csoda, amit kiadtak hozzá, az elérhető magyarul is. Itt a Mars terraformálásában, ami kicsit a kooperatív irányba megy el, bár azért itt nagyon nem kooperatív játékról beszélünk egyébként, az az, hogy mindannyian együtt dolgozunk azért, hogy a Marsot terraformáljuk. Hogy eljussunk addig, hogy megfelelő szintű hőmérséklet van, megfelelő szintű az oxigén légkörben, illetve megfelelő mennyiségű víz van a felszínen, és ezt úgy fogjuk kiépíteni, hogy folyamatosan egymás ellen harcolva, de közben ugyanazt az egy bolygót beépítve fogunk dolgozni. Tehát nem mindenkinek saját táblája van, hanem egy közös táblán egy közös Marsot terraformálunk. Tehát ez, én azt gondolom, hogy egy mindenképpen kipróbálásra érdemes játék, bár itt azt mondom, hogy ez azért már erősen a középhaladó kategória a Mars terraformálása.
Közben egy film jutott eszembe, ami nagyon népszerű, most a Don't Look Up, ahol szintén a menekülési úton a végén a Marson kötni.
Így van, ott is a Marson. És még egy játékot hoznék ebből a félkooperatív vagy kooperatívnak tűnő játékokból. A már korábban említett Piero egyik játéka, az Underground Panic, ami a magyar keresztségben még az Ürgefrász nevet kapta, csak aztán a Piatnik kiadó az úgy döntött, hogy ugye nemzetközi piacra szánták a játékot, és hát ez is egy nagyon érdekes dolog volt, amikor Pieroval beszélgettünk erről, hogy az Ürgefrász majd jön, és mondta, hogy már ott egy nagyon érdekes dolog volt, hogy már a környékünkön, a környező országokban is nagyon nehéz elmagyarázni azt, hogy mi az az ürgeöntés.
Igen, igen.
Ugyanis a játék az arról szól, hogy egy ürge családot irányítunk közösen, és ez az ürge család az ürge lyukakon keresztül próbál menekülni a bezúduló víz elől. És mindenki, amikor rákerül a sor, a család bármelyik tagját irányíthatja, tehát ez a része kooperatív, hogy valószínű, hogy próbálom az utolsó ürgét előrébb hozni, hogy ne kapjunk érte mínuszpontokat, hogyha esetleg eléri a víz. Viszont közben a játék egy versengő játék is, hogy az én általam irányított ürge, amikor átmegy egyik odúból a másikba, mit tud magával vinni? Tudok-e egy makkot, tudok-e egy kis bogyót, valamit magammal vinni? Amit majd a végén értékelni fogunk, és a végén, amikor kiért a család, az egész ürge családot kivezettük az ürge járatokból, és a víz elől elmenekültünk, utána már azt meg fogjuk nézni, hogy ki mennyi pontot szerzett a különféle kis bogyókkal és egyebekkel, amiket összegyűjtöttünk. És akkor utolsóként pedig egy olyan játékot említenék, ami nem kooperatív, de mégis az, és közben mégsem, egy hatalmas nagy élmény volt számomra nemrég. A játék címe az, hogy Cryptid. Azt jelenti ez a szó, ez egy összefoglaló szó az olyan lényekre, mint a Yeti, a Loch Nessi szörny, a nagyláb és minden egyéb. Tehát az olyan lények, amik nincsenek bizonyítva, hogy léteznek. És ennek a játéknak az a lényeg, hogy van egy térkép, és ezen a térképen próbáljuk megtalálni, hogy hol rejtőzik a kriptid. De mindenki csak egy információt tud arról, hogy hol rejtőzik. Tehát például én azt tudom, hogy két lépésre a víztől. A másik játékos azt tudja, hogy két lépésre a hegyektől. A harmadik azt tudja, hogy egy lépésre a fáktól, az erdőtől. És ezeket az információkat próbáljuk egymástól megszerezni úgy, hogy közben az én információmat lehetőleg ne tudják meg a többiek, és próbáljam meg rájönni arra, hogy pontosan hol van a kriptid. egy zseniális játék. Tehát én egyébként is imádom ezeket a deduktív játékokat, de a Cryptid az nálam most mindent vitt. Úgyhogy abszolút ajánlom mindenkinek. Sajnos magyarul nem jelent meg, de beszerezhető több magyar boltban is.
Csaba, nagyon köszönjük ezeket a félig kooperatív, ugyanakkor egy picit versengő játékokat, amiket hoztál ma. Köszönjük, hogy itt voltál.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Hallgatóinkat ugyanarra biztatom, mint eddig mindig, próbálják ki ezeket a játékokat, hiszen a játék csodálatos, izgalmas, és nem utolsó sorban egy csomót fejlődünk közben, ahogy erről már sokat beszéltél. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.